Hölgyeim és uraim, az elkövetkezendő egy órában először elmegyünk Argentinába, Patagóniába, utána pedig Sri Lankára. Izgalmas túrát ígérhetek, tartsanak velem, üdvözlöm Önöket a műsorvezető, Kis Robert Richard. Sokan megkérdezték már tőlem, hogy hol élnék szívesen, hogyha nem Budapesten tölteném a napjaim, meg hát azért Pozsonyban is nagyon sokat vagyok. Nos, Argentina benne van az első háromban, hogyha az országokat nézzük. Az biztos, hogy fantasztikus hely, és tényleg nyugodtan és kellemesen tölthetjük a mindennapjainkat, amellett, hogy egy picit a dél-amerikai hangulat az európai kultúrával ötvöződik. Buenos Airesbe egy átszállással tudunk eljutni, és akár az Iguacu vízeséshez, akár Patagóniába tartunk, itt mindenképpen érdemes pár napot eltölteni. Amikor legutoljára Buenos Airesben jártam, akkor éppen tüntetés volt. Ugye a Falklandi háborút az argentinok elvesztették, mert hogy bár elfoglalták a szigeteket, és lefegyverezték a kisszámú helyőrséget, a kormányzót pedig hazaküldték, de utána az angolok meglehetősen kemény csatában gyorsan visszafoglalták a területet, ekkor süllyesztették el az argentin hadiflotta büszkeségét is, mégpedig egy angol tenger alatt járó film is készült egyébként a Falklandi háborúról. És amikor a Május téren, a főtéren ott voltam, akkor láttam, hogy hát volt, aki emlékezett, volt, aki siratta valamelyik elvesztett hozzátartozóját, de az biztos, hogy gyakoriak ezek a megemlékezések, ezek a követelések, hogy hát a falklandi területeket Argentina kapja meg. Minden esetre 2001 nagyon sok miatt fontos dátum az argentinok életében. Ekkor zárolták a bankbetéteket a pénzintézetek, az ország szinte tönkre ment. A súlyos gazdasági válság és az ezt követő forrongások a mai napig kihatnak a mindennapokra, és az elkövetkezendő évek azok mind ennek a jegyében teltek. Ugye hát a különböző megmozdulásokra is azért került sor, mert hogy a gazdasági válság után próbáltak kiutat találni, hát néha a forrongásokban találták meg ezeket. Mi az, ami lényegében a nagy válságnak a következménye? Például az, hogy kevés a bankjegykiadó automat a Buenos Airesben, és az ATM-ek, ha mégis találunk ilyet, akkor alig adnak pénzt, nagyon kis mennyiségben lehet csak felvenni pénzt. Váltani is elég kevés helyen lehet, ráadásul meglehetősen szigorú keretek között. Érdekes az, hogy az Argentinában élő 97%-a fehérbőrű, errefelé kevés feketebőrű rabszolgát hurcoltak be, és az indiánok is inkább a mai bolíviai, paraguai területekre húzódtak vissza, és Argentinában főleg a spanyol kreolók leszármazottai élnek. Nem túl drága hely, a benzin literje is relatíve olcsó, ha pedig valaki a tenger felől érkezik Buenos Airesbe, akkor felhőkarcolókat láthat, az új kikötői negyedet figyelheti meg, modern üzletek is vannak itt, és egy hajómúzeum. A Tortoni kávéház Argentina nemzeti kincse, régen ide jártak a művészek, a hírességek, mindenki, aki számít Buenos Airesben, itt kávézgatott, itt beszélték meg a politikai vitákat, itt voltak a híres művészek könyvbemutatói, a színházak partjai, rendezvényei. És amikor éppen nincs koronavírus, akkor nagyon sok turista érkezik ide a Tortoni kávéházba, ráadásul előre nem lehet helyet foglalni, vagy legalábbis halandónak ez ritkán sikerül egyszerű embernek. Belülről a kávézó, ha végül sikerül bejutnunk, akkor stílusában egy kicsit az amerikai Art Deco-ra emlékeztet. Érdemes a Tortoniban végigböngészni a falakon a különböző fotókat és képeket. Nem csak méregerős kávét lehet itt fogyasztani, de akár marhahúsos szendvicset is rendelhetünk. Ehetjük a hely szelleméhez méltó módon kicsit véresen, de bármilyen formában elkészítik, ahogy az utazó ízlése kívánja. A kávézgatás mellett filmet nézni is nagyon szeretnek az argentinok, Buenos Airesben éjfélkor fogy a legtöbb mozijegy. Errefelé az éjszakai élet lassan indul be, de nagyon sokáig tart. Nappal a művészek fontos találkahelyei a Palermo Hollywood és a Palermo Soho kávéházai. A Palermo Soho negyed központja a Serrano tér. Emlékszem, hogy amikor itt jártam, akkor mindig kerestem a Serrano teret, de aztán kiderült, hogy átkeresztelték Plaza Cortezárnak, de hát mindenki csak Serranoként ismeri, és már akkor a GPS-ben ugye Cortezár tér volt, de hát még mindenki a régi nevén ismerte, úgyhogy eléggé fura volt. Én erősködtem, hogy már pedig azt mutatja a navigációs rendszer, hogy van ilyen, a taxisok mondták, hogy erről nem is hallottak, hát úgy tűnik, hogy van ilyen, csak később értesültek arról, hogy megváltozott a neve. Na de azért is érdekes ez az egész, tér, meg a Palermo Soho, mert hogy ilyen kis minimalista stílusú házak vannak itt, butikok és exkluzív üzletek a környéken. A Plaza Serrano-tól egészen a Plaza Armeniáig sétálgatva felfedezhetjük a különböző országokról elnevezett utcákat. Van például Costa Rica utca, meg Németország utca is, emlékeztetve rá, hogy Argentina a világ minden tájáról érkezett bevándorlók földje. Vasárnap érdemes ellátogatni a Plaza del Rego környékére. Ha nincs vírus, nincs koronavírus, és normális, klasszikus hétvége van, akkor hatalmas kirakodó vásár fogadja a turistákat. Én is voltam egy ilyenen, millió számra várnak vevőre a régiségek. A könyvektől kezdve az 1901-ből való argentin tojástartóig, ezt azért tudom ilyen precízen, mert meg is vettem, és kedves barátomnak, Spang Gyuszinak ajándékoztam, tehát tényleg annyira megtetszett, és imádja ezeket a régiségeket. Aztán kicsit tovább sétálva az egyik mellékutcán hatalmas piacot találtam, ahol érdemes gyümölcsöt vásárolni. Van külön sajtlerakat is, 70-80 féle argentin sajtot tudtunk megkóstolni. Kicsit odébb megint régiségek sorakoztak. Igazából ember legyen a talpán, meg régiségkereskedő, aki meg tudja állapítani, hogy melyik mennyit ér, melyiknek van komoly értéke, és melyik olyan, hogy csak a helyet foglalja. Hát szerintem a feleségem azért biztos, hogy itt nem engedne vásárolni, de néha megremegtem azért, mert voltak klassz dolgok. Én például gyerekkoromban gyűjtöttem a kártyanaptárokat, meg a rágó matricákat is, de láttam itt olyan klassz régi kártyanaptárakat, hogy tényleg fantasztikusan jól néztek ki. És volt egy olyan kereskedő, ahol a pulton 80-100 telefonkészüléket állítottak ki. Hát azért abban nem gondolkodtam, hogy nagy gyűjtő leszek, és 80 különböző típusú régi telefonkészüléket majd valahol megmutatok a nagy érdeműnek. De attól még érdekes volt. Aztán egy másik pavilonnál meg különböző tányérokat, étkészleteket, evőeszközöket kínáltak. De hát itt is ilyen régi evőeszközöket persze. Aztán volt egy olyan régiség pavilon, ahol 50-100 éves terítőket árusítottak. Utána kicsit arrébb találkoztam egy úriemberrel, aki szinte mindent felhalmozott az asztalra, amit a padlásán fellelt. Voltak ott gyarmatosításkori kések, lószerszámok, könyvek, szentek szobrai, bélyegek, hintaló, malacpersely, óraszíj, úgyhogy nem tudom, hogy mi alapján válogatott. Egy 20 év körüli fiatalember pedig kerékpár alkatrészeket árult, de nem új kerékpárra, új biciklire, mert hát ugye régiségvásárról beszélünk, hanem régieket, 80-100 éves kerékpárokhoz való alkatrészeket lehetett itt venni. Hát nem tudom, hogy vajon hány embernek kellett, vagy kell 1910-ben gyártott bicikli küllő, de itt lehet kapni, úgyhogy ebből a szempontból tényleg elképesztő a kínálat. És hát a Boca negyed még nagyon érdekes, Argentina fővárosában, Buenos Airesben. Lassan azért majd eljutunk Patagóniába, és ne aggódjanak, de most még azért a Caminito térről mesélek önöknek, mert hogy itt olyan gyönyörű sárga, piros, kék házak vannak, ilyen klasszikus latin-amerikai, dél-amerikai épületek, ilyeneket találunk itt, amikor egy fotó van Argentináról, vagy általában Dél-Amerikáról, akkor nagyon sokszor, ha nem éppen valamelyik természeti csodát látjuk, akkor ezek a klasszikus Caminito térbeli sárga-piros-kék házak vannak itt, és ezek a színes házakról tényleg Dél-Amerika, meg a vidámság, meg a tánc jut az eszünkbe. És valóban alapesetben rengeteg utcai járussal találkozunk, vendéglősökkel és tangó táncosokkal itt a Boca negyedben, a Caminito téren. És pár lépést néhány pezóért megtanítanak a turistáknak a tangó tanárok, és aztán le is fényképezkedhetünk persze a helyi tangó specialistákkal. És el is mondják azt, hogy a férfi uralom jellemzi ezt a táncot, nem biztos, hogy éppen a modern korban konform tánc, de azzal együtt az egyik kedves barátom Buenos Airesben töltött viszonylag hosszabb vakációt, és profi tangó tánctanártól tanult táncolni, és ott elmagyarázták, hogy hát a férfi mozdulataival, tekintetével irányítja a partnerét, és akkor ez az alapja a tangónak. Hát azért tetszett neki ez a tánc, mert hogy itt végre a férfi mondhatja meg, hogy mi legyen. Otthon azért nem mindig van így. Minden esetre a nagy tangóiskolák egy-két hetes vagy akár egy hónapos kurzussal is várják a vendégeket, de van tangó akadémia is a Május Sugárúton. Elmondtam már önöknek, hogy tényleg Argentina Nagyon érdekes hely, és valóban nekem olyan szempontból igencsak élhető, hogy szeretem a finoman átsült, meg a kevésbé átsült sztékeket. Az argentin konyha az tényleg nekem nagyon bejön. Nyugalom van, tehát nincsenek magas számban bűnesetek, gyönyörű a természet, tehát nekem nagyon tetszik Argentina. Igazából Afrikában is vannak mesés vidékek, Namíbia például, Dél-Afrika, itt is azért el tudnék pár hónapot éldegélni ezeken a helyeken is. Akkor Dél-Kelet-Ázsiában például Hongkong alapesetben azt gondolom, hogy egy élhető város, hogyha valaki imádja a bevásárlásokat, meg a modern hangulatot. Tehát éppen hangulattól, meg pénztárcától függően persze nagyon sok érdekes hely van a világban, New York, ahol az ember tényleg hosszabb időt is el tudna tölteni. Bár hozzáteszem, én biztos, hogy Magyarországról nem mennék el, mert a magyar nyelv meg a barátokkal való társalgás egy kellemes kiskocsmában, amikor éppen nyitva vannak, szerintem pótolhatatlan érték, a hagyományaink, a kultúránk, mindaz, ami összeköt minket. Tehát azt gondolom, hogy a Kárpát-medencében én otthon érzem magam, és hát ezért is nem Hawaiion üzemeltetek most éppen jetski kölcsönzőt. De azzal együtt azért tényleg Argentinában azt érzi az ember, hogy a klíma nagyon kellemes. Vannak pálmafák, de azért nincs annyira meleg. Tehát nagyjából olyan 24-25 fok körüli hőmérséket van nagyon hosszú időn át, amikor itt tél van, akkor sem hűl le nagyon a levegő, amikor meg nyár, akkor sincsen iszonyatos forróság. Tehát ebből a szempontból valóban azért a klíma is fontos, tehát a klíma szempontjából mondjuk azért Róma környékét irigylem a sok napsütésért meg, hogy ott azért tovább tart a nyár, és hamarabb beköszönt. Az is igaz, hogy Afrika jó pár területén is van kellemes klímájú terület. Visszatérve egy kicsit a Caminito térre, meg a Boca negyedre, szinte éjjel-nappal nyüzsög a Boca, mindig vannak itt árusok, nyitvatartó éttermek és mindenféle fajta művészek, kivéve, hogyha betiltják a csoportosulást, vagy koronavírus járvány, vagy bármi más hasonló van, de azzal együtt itt tényleg, hogyha éppen dübörög a turizmus, akkor úgy érezzük, hogy hát megérkeztünk az igazán zsúfolt, kellemes argentin hangulatot árasztó helyre. A Boca negyed másik nevezetessége a foci. Van itt egy képem Maradona egyes számú hasonmásával. Hát nyilván most már szegény nem él, de akkoriban még sok hasonmása is járta Buenos Airesben az utcákat, és lehetett velük focizni, és ide-oda rúgdoshattuk a labdát, meg fényképezkedni is lehetett. Egyébként ez a hasonmás tényleg úgy nézett ki, mint a focisztár egykor. Hozzáteszem, nekem volt szerencsém élőben is látni Maradonát, amikor edző volt, és ha jól emlékszem, Dél-Afrikában irányította a brazil labdarúgó válogatottat, de aztán innen hamar leváltották, pedig hozzáteszem, a csapattal szerintem egyáltalán nem játszott rosszul, csak igen merész volt egyébként, és beleszaladt egy vereségbe, de azzal együtt azért nekem tetszett a játékuk. Minden esetre, ha valaki Argentinában jár, és szereti a focit, akkor szerintem egy Boca Juniors meccs az hatalmas élmény lehet. Én a Boca Juniors és a Rosario mérkőzését tekintettem meg, és kaptam a jegy mellé egy papírt, hogy a focit 2x11 fő játssza, és a cél a gólszerzés. Hát ez azért volt, mert a kaliforniai turisták is érkeztek, és hát náluk ugye ez a soccer, és a foci az ugye az amerikai foci, és ugye a kaliforniai társaságnak az volt a hátránya, hogy velük együtt újra kellett tanulnunk a labdarúgást. Nem akartam eldicsekedni vele, hogy én azért minden héten otthon megnézek, vagy 3-4 meccset. Most például ugye az NBA-nek az összes meccsét megnézem, amióta úgy vannak a közvetítések, hogy egymás után. Hát ehhez képest azért ugye az alapokkal itt megismerkedtünk annó. Egy Boca Juniors Rosario mérkőzésre is kíváncsi volt, vagy 110 ezer ember a helyszínen. Voltak kinn a stadion előtt is, és aztán a szerencsésebbek jeggyel be is jutottak. Persze a meccs látogatásának megvan a maga hangulata és a maga kötelező körei. A meccs előtt első lépésként például elfogyasztjuk a lumotát. A lumota félbevágott óriás kiflibe csomagolt, frissen sült marhahús szelet. Tehát a Boca Juniors többi rajongójával együtt szépen sorbáltam, és a lumotát megehettem. A frissen sült marhahús szaga, illata terjengett ott már a környéken, és ez volt a legfinomabb steak, amit valaha is ettem Argentinában. A stadion mellett csütögetik ezeket a furcsa kis szendvicskéket, és hihetetlenül jó volt. Tehát annyira kellemes volt, hogy hiába voltam utána egy ilyen csili-vili elit étteremben, jaj, de jól megcsinálom a steaket hangulatban. Ez volt a legfinomabb itt, amit a foci meccsnél ettem a Boca Juniors pályája mellett. Aztán a második lépés volt a mérkőzés előtt a múzeum megtekintése. Egyébként a rajongók sokszor jönnek ide, mert hogy azért bővül nyilván a kínálat. Állandó és örök darab viszont az 1931-es bajnoki cím jutalma. 4 ló húzta aranyozott harci szekeret kapott ekkor a Boca Juniors. Hát rendkívül jól nézett ki egyébként, tehát tényleg ez valami gyönyörű volt ekkoriban, érdemes volt ezért küzdeni. A harmadik lépés meg, amikor már ott vagyunk a stadionban, a helyünk elfoglalása, maga az ellenőrzés és a beengedés nem túlságosan bonyolult. 2 B közép is van a pályán, az egyiknél óriási zászlóerdő, dobok és harsonák vannak, tehát itt van a zenekar, vagyis azok a szurkolók, akik valamilyen zeneeszközt hoznak magukkal, és akkor ilyen zenekarként működnek, és vele szemben van az úgynevezett lerohanós rész. Nem viccelek, ha a Boca Juniors gólt rúg, akkor a felső szektorokból megindulnak a szurkolók, és lerohannak egészen a kerítésig, de mivel hogy ugye az előlévő emberek azok már nem férnek el, ezért ők meg fölmásznak a kerítésre, tehát így van egy hullámmozgás, és hát nyilván alulra azok mennek, akik gyorsan tudnak kerítésre mászni. Örülni tudni kell, de hát azért a művelet nem veszélytelen, tehát ezek a lerohanások azért ezek elég kemény dolgok. És nagyon magas a kerítés, hozzáteszem. Nem tudom, hogy azért, hogy a labda ne menjen ki, vagy hogy a szurkolóknak legyen helyük hova mászni. Minden esetre hatalmas élmény volt számomra ez az argentin foci meccs, és tényleg soha nem fogom elfelejteni, pedig jó pár helyen voltam még meccsen a világban. Buenos Airesből repülővel utazhatunk a világ legdélebbi városába, legalábbis szerintük. Azért már megfigyeltem, hogy ezekkel a definíciókkal vigyázni kell, mert hogy Európa, nem tudom, legnyugati pontja, hát ezt is elmondták több helyen nekem, hát hogy attól függ, hogy most mit nézünk, azt mondjuk, hogy Portugália, és akkor ott találjuk meg ezt a helyet, ahol még kapunk egy papírt is erről, vagy pedig a szigeteket is beleértjük, és akkor meg az Azori-szigeteknél kapunk hasonló papírt, vagy mondják nekünk, hogy itt vagyunk éppenséggel, tehát minden esetre jó délen vagyunk, ugye, Ushuaia, és az biztos, hogy látjuk azt, hogy egy kicsit más, mint az argentin főváros. Persze megtehetjük azt is, hogy Buenos Airesben hajóra szállunk, és délfelé indulunk. A klasszikus Patagonia Express vonat az Escalből indul. Akárhogy is tervezzük meg az utat, az biztos, hogy a déli területre, Patagóniába indulunk, akkor csomagolni kell széljacket és meleg holmit, mert hogy ezen a részen szinte mindenhol óriási széltombol. Az őslakosok szerint a világ minden szele itt született, így tartják errefelé az indiánok. Hát sokan már nincsenek, mondom, főleg spanyolok, kreolok leszármazottai élnek itt, de hát azért nyilván vannak azért olyanok, akik leszármazói indiánok voltak, és hát ők azt mondják, hogy a világ minden szele ide valósi, és az kétségtelen, hogy azért, ha valaki New Yorkban sétál, azért tudja, hogy ott is azért befújnak gyakran a tengeri szelek. Ha valaki elmegy, és Ausztrália partjainál, vagy éppen Kalifornia környékén fordul meg, ott is vannak szelek, de ami Patagóniában van, hát az tényleg hihetetlen, hogy akárhova megyünk, mindig fúj a szél, tehát szélcsend alig-alig van. Ugye hát Patagónia nem csak Argentina, hanem Patagónia lényegében Argentina és Chile déli része, az Andok hegyvonulataitól keletre. Képzeljenek el egy végtelennek tűnő füves síkságot, tehát nagy része Patagóniának ilyen, nyugaton és délen pedig vannak gleccserek és izgalmas sziklaképződmények is. Az egész terület egyébként nagyjából 10-12-szer akkora, mint Magyarország, tehát hogyha voltam Patagóniában, az nem azt jelenti, hogy mindenhol voltam, mert hát még Magyarországon sem voltam mindenhol, hanem azt jelenti, hogy néhányszor megfut a szél errefelé. Egyébként kevesebb, mint 2 millió ember él itt az argentin területen, de ez azt jelenti, hogy azért nem túl sűrűn lakott. Alig, hanem Patagóniában is járt a Yeti, mert hogy hatalmas lábnyomokat találtak itt, de viccet félretéve mindenféle érdekes felfedezéseket tettek, szép nagy csigolyákat is, és ezeket múzeumokban nézhetjük meg, és persze a különböző legendákat is szakványban gyártják a turisták miatt, mert hogy erre is vannak turisták egy hagyományos évben. Magellán, a portugál felfedező gondolta úgy, hogy ez az óriások földje, úgyhogy a helyeket patagonoknak, nagy embereknek nevezte el. És azért lett Patagónia, mert hogy a nagy emberek földje, a nagylábúak földje, nagyjából így lehetne lefordítani. Az biztos, hogy a spanyolokhoz képest tényleg magasabbak voltak az itt lakók akkoriban, Magellán idején, bár Magellán ugye maga portugál volt. A Patagónia argentin részéhez tartozik Rio Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego tartományok, és egy kevés még Mendoza, La Pampa tartományokból, meg a déli része talán még a Buenos Aires-i megyének is ide sorolható. A chilei Patagónia az Los Lagos tartomány egy részéből áll, de Magallanes is ide tartozik, úgyhogy bőven van itt is még terület. Az argentin rész jellegzetes növénye, az ugye a fű, és az a pampa, így hívják itt Dél-Amerikában ezt a részt, és hát aki olvasott indián regényeket, az tudja, hogy északon a préri van, délen meg a pampákon nyargaláztak a főhősök, de lényegében mindegyik ilyen füves pusztát jelent. A pampa végtelennek tűnik, hosszú autókázás után is ugyanolyan a táj. Aztán egyszer csak elkezdődnek a sziklák. Először csak néhány kisebb hegyecskét lehet látni, majd a távolban feltűnnek az óriási gránittömbök. A hatalmas csúcsok között tengerszemek bújnak meg. Teljesen más a színük, mint Svájcban, sokkal zöldesebb, türkizbe hajló. Apró vízesések vannak, meg kristálytiszta patakok mindenütt, és tényleg mesebeli a táj. Amikor itt nyár van, akkor is fázunk, télen meg dermesztő a hideg. A gleccserek teljesen befagynak, csak egy dolog van állandóan, a sűvítő szél. Ha szerencsénk van, akkor süt a nap, és a sugarai szinte szikráznak a jégfolyók tetején. A nemzeti parkok sokaságát találjuk itt, a legszebb, leghíresebb gleccsereket pedig ezeknél, a nemzeti parkoknál. A chilei határ közelében fekszik például egy nemzeti park, ahol a helyi prospektus szerint 356 jégfolyó van, tehát majdnem minden napra jut egy, ha telik az időnkből. A leghíresebb a Perito Moreno, a legtöbb képeslapon is ez látható. Egy hatalmas, több mint 50 méter magas bordázott jégfalat képzeljenek el, amely 5 kilométer szélesen égkerülik a vízbe. 1981 óta az egész világörökség része, persze ettől nem lett szebb, de hát Patagónia elmegy önszeménél megállapíthatjuk, hogy tényleg varázslatos. Los Suspiros, így hívják azt a részt, ahonnan a legjobb fotókat lehet készíteni. A chilei patagóniai résznél is vannak pazar területek. A legkiresebb nemzeti parknál például 5 nagyobb és számtalan kisebb tó található csodás hegyormok gyűrűjében, és Puerto Arenasból vagy El Calafetából is megközelíthetjük ezt a területet, a határátlépés egyszerű. A legtöbb turista buszokkal, terepjáróval jön, aztán pedig gyalogtúrára viszik el őket, a mesés gránittömböket ilyen speciális túraútvonalakon fedezhetjük fel. Gyönyörű völgyek, csörgedező patakok, kicsit távolabb havas jeges csúcsok, úgyhogy Patagóniában az édenkerti varázs megigéz mindenkit, aztán az újabb szélroham magához térít minket, mert tényleg jacket hozni kötelező. Most nem megyünk egy kicsit melegebb helyekre. Nemrég megkérdeztek egy interjúban, hogy hova mennék, hogyha lehetne utazni. Mondtam, hogy hát nyilván, hogyha van valami fantasztikus tanulmányút, akkor örömmel beneveznék egy kellemes tengerparti pocsálásra, hófehér homokos tengerpartos országban, ahol a pálmafák a víz fölé hajolnak, de az biztos, hogy a Maldív szigetektől Arubáig számos hely van a világon, ahol azért nagyon kellemesen el lehet tölteni egy rövidebb, hosszabb időt. Most Sri Lankára fogunk elutazni, ahol több alkalommal is jártam. Első alkalommal egy Maldív-szigeteki munka, Maldív-szigeteki forgatás után szálltunk le Kolombóban, a fővárosban, és aztán innen bejártuk a szigetet. A második alkalommal és a harmadik alkalommal is egy Sri Lankai utazási irodának a vendégei voltunk, és megnézhettem például Szigériát. A Szigéria, ez egy híres Sri Lankai sziklaerőd, és engem először Ausztrália közepére emlékeztetett Szigéria sziklája, mert hogy az ottani híres szikla Ausztráliában, az Uluru, az is egy hatalmas sík területen, szinte a semmiből magasodik ki, hogy az Uluru az az Ayers Rock ilyen néven is ismerik, és a Szigéria szintén egy óriási monolit, vagyis egy hatalmas kőtömb, amely örökké valóságot sugározva szinte uralkodik a környék felett. Ezt a hatalmas sziklatömböt a helybeliek magyarra fordítva úgy nevezik, hogy az emlékezés hegye. 1982-ben a világörökség része lett, és ennek a sziklának, Szigériának a tetején találjuk a palota lényegi részeit, mert hogy egy hatalmas palotát építettek a szikla tetejére, meg a szikla oldalába vájva. Ugyanakkor már a lenti park és maga az ideutazás is számtalan meglepetést tartogat. Ha minden érdekességet meg akarunk nézni Szigéria környékén, akkor egy napot feltétlenül rá kell szánni. Én például először egy elefánt hátáról pillantotta meg az emlékezés hegyét. Mert hogy egy kedves szerkesztő barátom mondta, hogy Sri Lanka elefántos, nagyon sok helyen találkozhatunk elefántokkal, rengeteg helyen van elefánt farm, és itt is egy elefánt árvaház működtetői kirándulásokat szerveztek, és mi is beneveztünk egy ilyenre, úgyhogy az elefántok hátáról nézegettük először ezt a fantasztikus sziklát, fantasztikus palotát a szikla tetején, a Szigiriát. Egy emelvény segítségével felmászhatunk a hatalmas ormányos hátára, és az állat elbaktat velünk a közeli mocsárig, sőt, egy picit tovább is, mert hogy becammog a térdig érő vízbe, és egészen odáig, addig a pontig elvisz minket, ahonnan meseszép a kilátás Szigiria sziklájára. Az igazán autentikus első ismerkedés után aztán mi visszamentünk a szállodába, hogy másnap aztán meghódítsuk a magaslatot, mert hogy azt mondtam, hogy egy nap mindenképpen kell Szigiria felfedezésére, mi kettőt szántunk rá, és bizony bőven volt program. Sri Lanka története egyébként a szingalézok és a tamilok állandó harcának története, de néha a szingaléz uralkodói családok egymással is háborúztak. Egyébként sok helyen van ez így, tehát a Thaiföld történetének jelentős része is lényegében két uralkodó családnak a története és viaskodása, és hát manapság is ugye az ellenzék meg a kormánypárti oldal lényegében két egykori magasrangú herceg uralkodói család köré csoportosul, és itt is lényegében Sri Lankán is háborúskodások sokasága jellemezte a sziget történetét. Egyébként lényegében India két különböző területéről ide vándorolt népcsoportról van szó, és a Szigiria erő létrejötte is egy véres történet következménye. Mert hogy a király nővére ellenségeskedést szított a családban, ezért az uralkodó mágiára küldte a saját testvérét. A nővér fia, a nővérének a fia, Migara, bosszút esküdött az anyja halála miatt. A királynak két fia született. Az idősebbik fiú, Kassapa, a király egyik ágyasától származott. A fiatalabbik fiú, Mogallana, a törvényes feleség gyermeke volt. Mivel Kassapának nem volt esélye a trónra, és amúgy is mellőzöttnek érezte magát, ezért összefogott Migarával, ugye a kivégzett nővérnek a gyermekével, és felkelést szítottak. A király csapatait sikerült is legyőzni, Kassapa megkínoszta apját, majd szövetségesével, Migarával befalasztatta egy barlangba. A törvényes trónörököst, Mogallanát azonban nem sikerült elfogniuk, mert Indiába menekült, ahol hatalmas sereget gyűjtött. Kassapa az endülést követően királynak koronáztatta magát, hogy az idősebbik, az ágyastól származó fiú, és ugyanakkor komolyan tartott a testvérének a visszavágásától, mert tudta, hogy azért nagyon-nagyon nagy sereget tudott Indiában gyűjteni, hiszen végül is ő volt elvileg a hivatalos trónörökös. Úgyhogy Kassapa építetett egy olyan várat, amelynél az volt a cél, hogy bevehetetlen legyen. Hát ilyen kísérletek azért már voltak a világban, és általában mindig bevették az adott várat. Minden esetre kiválasztott egy szinte függőleges falusziklát, ami nem volt nehéz, mert az egész környéken ez az egy hatalmas, óriási, szinte függőleges falusziklában van, és annak a tetejére építetett egy elképesztő erődítményt. Hát itt se jött be a dolog egyébként, így sem tudta megtartani a hatalmát, mert hogy a törvényes trónörökös indiai serege végül megsemmisítette az endülők hadát, és ott maradt a várban az apagyilkos trónbitorló, de miután már nem volt szinte katonája, végül megölte magát. Kassapa halálát követően a sziklapalota lakatlanná vált, a környéket pedig benőtte a dzsungel. Végül 1898-ban felfedezte a romokat egy angol utazó, és látta, hogy ennek a sziklának a tetején valami nagyon érdekes dolog van, belevájva mindenféle titkos dolog, és később az erődöt helyreállították, manapság Sri Lanka egyik leglátogatottabb nevezetessége. És valóban, hogyha kívülről nézzük a sziklát, akkor nem is látjuk azt, hogy amikor felmegyünk rá, akkor ilyen kis titkos lépcsősorok, alagutak, barlangrendszerek, mi minden van ott, ami egykor a hatalmát egy ideig biztosította Kassapának. Minden esetre Kassapa, ugye az építető uralkodó, imádta a medencéket és a tavakat, úgyhogy újjávarázsolták a szikla lábánál is a fürdőhelyeket, mert hogy rengeteg medence volt itt, aztán persze az idő betemette ezeket, de újra kiásták, és most is gyönyörű vizeket látunk itt, és a medencék körül sétálgathatunk, amikor éppen a szikla lábánál tartózkodunk. A hatalmas kőtömb tetején is van medence, egy sziklába vájt fantasztikus medence van, állítólag azért, mert az uralkodó imádta nézni, amint ágyasai a vízben játszadoznak. A gyönyörű kertben, most ismét ugye visszatérünk le a kerthez, a szikla lábához, kényelmesen sétálgatva juthatunk el a szikla lábához, itt nagy vízszintes terület van, izgalmas növényekkel, jobbra-balra, ezekkel a mesterséges medencékkel, és aztán itt kezdődik a kemény feladat, mert hogy meg kell mászni a vége láthatatlannak tűnő lépcsősort. A szikla tetején találjuk ugyanis nagyjából 200 méter magasan a kastély legizgalmasabb maradványait, de hát odáig el kell jutni, és bizony felfelé kell kőkeményen kaptatni. Ami érdekes, hogy amíg felfelé megyünk, sem unatkozunk, egyrészt vigyázzunk, hogy ne csúszunk vissza, másrészt a kisebb emélyedésekben apró szentélyeket láthatunk. Aztán elmegyünk a vízvezeték maradványai mellett is, mert hogy bizony nem csak medence volt a tetején itt a sziklának, hanem víz is, és ehhez vezetéket is építettek, hát az is aztán egy akkori mérnöki csoda volt, hogy akkor hogyan merre folytott a víz éppen. A szikla oldalában a különböző szinteken víztárolókat vájtak. A tetején pedig volt egy ciszterna, amely táplálta a medencéket, a túlfolyó vizet pedig a régi vezetékeken át a hegy lábához folyatták. Meséltem már önöknek sok mindenről a műsorban, ugye az első fél órában Patagóniáról, Argentináról volt szó, aztán most a második fél óra első negyedében elmentünk a híres Sri Lankai sziklaerődhöz, a Szigiriához, ami tényleg valami csoda. A hatalmas sziklatömböt a helybeliek emlékezés hegyének is nevezik, és a tetején is van egy kis titkos medence, a lábainál is mesterséges medencék sokasságát látjuk. Elképesztően izgalmas út, furcsa lépcsősor vezet fölfelé, és a tetején pedig megcsodálhatjuk az egykor bevehetetlennek tűnő palota maradványait. De amíg felmegyünk, és megtesszük ezt a nagyjából 200 méteres távolságot a szikla oldalában, addig is izgalmas a túra, mert hogy nem csak a vízvezetékek maradványai mellett megyünk el, meg nézzük az apró kis szentélyeket, hanem a fogadóterem csodáit is megnézhetjük, ugyanis itt találkozott az uralkodó a követekkel, a látogatókkal. Mint említettem, azért a jogos uralkodó trónvárományos trónörökös Indiában nagy sereget gyűjtött, de hát azért nyilván a diplomácia is kellett ahhoz, hogy esetleg megpróbáljon erősítést szerezni a trónbitorról, úgyhogy voltak bőven követek itt, tehát nehezen tudtak ők akkoriban fölmászni erre a megerősített palotába, de a fogadó terem azért, hogyha odáig eljutottak, az már nagyon érdekes volt. Kőből még trónszéket is kiváltak az uralkodó számára, és előtte fogadta a vendégeket mindenféle biztonsági intézkedés mellett persze. Aztán ahogy innen a fogadóteremről tovább indulunk, egyre meredekebbek lesznek a lépcsők, mert hogy idáig azért rendesen kiválták, hiszen ide jöttek a követek is, meg a diplomaták, az akkori diplomaták. Aztán följebb már csak az uralkodó, meg a katonák, meg a háremhölgyek, meg az udvartartás ment, úgyhogy ők meg a biztonságot fontosabbnak tartották, úgyhogy nagyon-nagyon meredek kis lépcsősorok vezetnek tovább. És hogyha ideig eljut egy derék turista, akkor azért érzi, hogy milyen jó ötlet, hogy hozott vizet az útra. Én is vittem vizet, nem is keveset, és bizony nagyon kellett, mert hogy kemény, megerőltető azért egy átlagos turistának ide feljutni, egy edzett turistának meg semmiség, de azért minden esetre víz nem árt. Aztán utána sorállás következik, ugyanis az eredeti lépcsősor már annyira veszélyes a legfelső szakaszon, hogy a turisták kedvéért vasból csigalépcsőt építettek. A csigalépcsőn azonban nehezen férnek el a vendégek, úgyhogy nagyon lassan halad a sor, mindenki óvatosan próbál felfelé tovább haladni. A vaslépcsők egy nagy sziklahasadékhoz vezetnek, ahol mesés falfestmények borítanak mindent. Nagyon érdekes, hogy összesen 21 nőt formáztak meg itt a szigiriai falfestményeken, kezükben gyümölcsökkel, tálkákkal, virágokkal. A teremőr készségesen segített a fotózásban nekem is. A fényképezőgépnek a vakuját tilos használni, tehát manapság már a legtöbben amúgy is mobillal fotóznak, de annak sem szabad használni a villogóját. Minden esetre nem is kell ide, mert hogy annyira szép a beáramló természetes fény. Nagyon érdekesek voltak a nőábrázolások, mert tényleg hát nagyon-nagyon furcsa dolgok is voltak. Volt három mellű hölgy, meg olyan, akinek még négy karja is volt, és a derék kísérőm elmondta, hogy a nők a különböző országok, népek lakóit személyesítik meg, legalábbis úgy, ahogy akkoriban elképzelték, hogy hogyan élhetnek a messzi vidékeken távolabb. Kasszapa úgy képzelte, hogy a szép nők arcvonásai és kebelméretei mindenhol egyformák, csak egy-egy jellegzetes különbség akad, mondjuk a karok számában vagy bármi másban. Minden esetre Úgy gondolták, hogy vannak olyan népek, ahol más nyakláncot hordanak, meg olyan helyek is, ahol élnek háromkezű nők. Hát minden esetre nekem az önkéntes idegenvezetőm elmélete tűnt a legvalószínűbbnek, de vannak, akik azt mondják, hogy a nő alakok kasszapa udvarhölgyei, mások pedig azt mondják, hogy istennők ábrázolásai. Hát a kutatók sem tudtak abban megegyezni, hogy mi lehet a valóság. Minden esetre mi turisták annyit látunk, hogy nagyon érdekes, de egy-egy speciális tulajdonsággal még rendelkező nő alakok vannak itt, összesen 21, és hogy istennők, vagy háremhölgyek, vagy a távoli vidékek legendás szülöttei, a hiedelmek szerint azt talán sose tudjuk már meg. Attól még nyugodtan tovább megyünk, hogyha ebbe belenyugszunk, és a szikla hasadék monumentális festményeitől elbúcsúzva jobbra még mindig a hatalmas sziklát próbáljuk megmászni, tehát mondom, ekkorra már több óra eltelt, tehát nem egyszerű történet Szibéria meghódítása. Balkész felé egy 2 méteres falat húztak fel, amelynek vakolata 1500 év után is sima maradt. A vakolatot ekkoriban, mint megtudtam, tojásból, mézből és mézből csinálták, tehát így kell elképzelni az ekkori vakolatot. Ha nem tudjuk elolvasni a falra vésett üzeneteket, akkor ez a rész igazából nem túl érdekes, úgyhogy le kell küzdenünk az utolsó lépcsősort az északi teraszig. Én több kedves újságíró kollégával jöttem el ide Szibériát meghódítani, és hát voltak közülük bizony többen, akik annyira elfáradtak, hogy már nem jöttek tovább. És az biztos, hogy amikor a teraszig feljutunk, az északi teraszig, akkor hát ez a terasz alkalmas a piknikre, és lehet, hogy azt mondjuk, hogy na most aztán nem megyünk még a teljes csúcsig, a teljes magaslatig fel, mert már annyira elfáradtunk. Itt szép a kilátás. Vannak árnyatadó fák, ez nagyon érdekes, hogy itt a szikla tetején ennél a kis terasznál, ennél a kis kitüremkedésnél is fák nőnek, és ezeknek nyilván az árnya alatt hűsölhetünk egy kicsit. A turistákat pedig virgonc majmok szórakoztatják, hát ők pillanatokon belül föl tudnak jönni ide a sziklára, és várják, hogy etessék a turisták őket. Arra azért vigyázni kell, hogy az állatok túlságosan bátrak. Ha megtetszik nekik egy fényképezőgép, akkor megpróbálják elcsenni, de szeretik elvinni a tárcákat és a szép ékszereket is, úgyhogy azért utána itt a szikla tetején utolérni egy kis majmot, hát ez ember próbáló feladat, emiatt óvatosnak kell lennünk. A tolvaj majmoktól ugyanis bajosan lehet bármit visszaszerezni. Az északi fennsík sziklafal felüli részén sokáig óriási kőoroszlánok álltak őrt. Ma már az állatnak csak a mancsait láthatjuk, de ez is impozáns látvány. Az oroszlánlábak mellett a vállalkozó kedvűek újabb vaslépcsőn kapaszkodhatnak tovább, mert hogy itt is azért a turisták kedvéért egy kicsit segítették a további jutást. A felkészült turistáknak annyira talán ez nem veszélyes, de azért vannak önkéntes segítők, akik húzzák, vonják a látogatókat némi baksis reményében. Amikor aztán a legtetejére feljutunk a sziklának, akkor a legfontosabb, hogy nézzünk le, mert hogy pazar a kilátás, láthatjuk a környező dzsungelt, az apró kis tavakat, de az erőd lenti részének a maradványait is. A fennsík felül a sziklaerőd központi része. Itt van a legtöbb falmaradvány. Itt volt a királyi palotának a legfontosabb része, itt laktak a háremhölgyek, itt volt az udvartartás, itt volt a katonáknak a szállása. De az itt dolgozók megmutatják a kincstár maradványait is, mert bizony hatalmas kincses kamra is volt. Itt a legnagyobb biztonságban őrizték a birodalom kincseit. Van egy nagyobb fürdőmedence a szikla tetején, és egy kisebb, amolyan jacuzzi-szerű, azért nem pezseg a medence, de ilyen kör alakú, és tényleg ez jutott róla az eszembe. A romokon nyugodtan lehet sétálgatni, az őrök nem szólnak rá senkire, de hát amúgy is végül is egy sziklába fájt dolog, az valószínűleg nem a mi talpunktól fog korrodálódni, úgyhogy korlátok nincsenek, azért arra vigyázni kell, de nyugodtan sétálhatunk. Mivel azonban nincs képítve annyira, és nincsenek korlátok, ezért komoly bátorság próba néhány rom megközelítése. A nagyobbik medence fölött a király hatalmas tömbből kivésett trónszékét találjuk. Mint már említettem, lejjebb és a fogadóteremben is van kő trónszék, itt egy még nagyobb trónszéken kasszapa uralkodott, nem fogadott itt vendégeket, csak ideült és gyönyörködött a tájban és a medencében fürdőző ágyasokban. Bár csak kis ideig uralkodott, a történetek szerint az élvezetek minden formáját kipróbálta. Ez tehát Szigíria, de ha itt vagyunk már Sri Lankán, akkor érdemes még jó pár dolgot megnézni. Szigíriától Sri Lankai mércével mérve viszonylag gyorsan elérjük a Dambulai Szikla templomot. Azért mondom, hogy Sri Lankai mércével, mert hogy itt tényleg szinte indiai a közlekedés, tehát elég kaotikus, jobbra-balra mennek a mikrobuszok, kisebb-nagyobb autók, általában a sáv sincsen középen meghúzva, esetleg egy tarajos sül is néha átszalad előttünk, ha gazdája meg utána, úgyhogy tényleg nehéz előre haladni, kisebb-nagyobb motorok, minden van itt. A kétharmad magyarországnyi szigeten még mindig gyenge az úthálózat, ráadásul a forgalom teljesen kaotikus. A teherautók között motorosok, biciklisek tűnnek fel, és mindenki előz a beláthatatlan útkanyarulatokban is, de hát azért olyan gyorsan nem mennek, ezért ráfékeznek néha. Láttam olyat, hogy mindenki megelőzött egy lassabban menő járművet, aztán mindenki leállt hirtelen minden egy kocsi, és akkor egymással szembe ott egy álltak, aztán gondolkodtak, hogy most mi legyen. Az átlagsebesség nagyon kicsi, és még a közeli helyekre is csak lassan lehet eljutni. A közlekedési nehézségek miatt új kormányzati központot, adminisztrációs fővárost is létrehoztak. Kotte lett az állami szervek székhelye, Kolombó helyett, hogy ne legyen annyi dugó. Visszatérve Dambullához, a szintén a világörökség részét képező barlang templomokat az időszámításunkat megelőző században építette az akkori uralkodó. Igazából fogadalmi szentély, hiszen a harci sikerek után hozta létre a király. Mielőtt felkapaszkodunk a barlangokhoz, itt Dambullánál egy hatalmas 30 méter magas aranyszínű buddha szobor mellett haladunk el. Ezt és a hozzá kapcsolódó épületet nemrég építették, a barlangokat azonban itt is csak kiadós lépcsőmászás után láthatjuk. A hosszú nadrág és a vállat takaró ruha viselése kötelező. A cipőket és a papucsokat a barlangok szintjénél le kell venni, és 25 Sri Lankai rúpiáért megőrzik azokat. A bejáratot követően egy fehér, hosszú épülettömbet láthatunk, amely lényegében a szikla barlangjai elé építettek. Ami furcsa, és nem csak itt figyelhető meg, hogy a buddhista templomok mellett elfér egy Visnu szentély is. A vallások keveredése amúgy Sri Lanka más vidékeire is jellemző. A szikla barlangok közül az egyik legérdekesebb a hatalmas, 15 méter hosszú fekvő Buddhát rejtő mélyedés. Ennél is nagyobb a második szentély, amelyet úgy hívnak, hogy a Nagy Király temploma. Itt a falakat végig freskók borítják, a témák, Buddha élete és a királyok küzdelmei. A barlangban körbe-körbe szobrok sokasága van, összesen több mint 70. Van önálló szobor is, de olyan is, amelyet a sziklából faragtak ki. A harmadik szentély falát 1001 egyforma festmény borítja, a nyugati szentélyben 5 szobrot találunk, az ötödik szentélyben pedig ismét megfér egymás mellett Buddha szobor és hindu istenségek ábrázolása. A dambulai komplexumot, ezt a sok-sok izgalmas templomot és templommaradványt királyi szikla templomnak is nevezik Sri Lankán. Ha lefelé sétálunk, itt is találkozhatunk majmokkal, akik élelmet kunyarálnak a látogatóktól. A világörökségi helyszín úthoz közeli részén van ugyan szuvenírbolt és nyilvános illemhely is, ezek színvonala azonban még nem túl magas, de hát sokat nem érünk rá ezen tépelődni, mert ismét belevethetjük magunkat a közlekedésnek nevezett látványos forgatagba. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották itt az Inforádióban. Garai Bendegúz segítőtársam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a műsorvezető Kis Robert Richard. További kellemes hétvégét kívánok, viszonthallásra!